Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mi atyánknak, vagy az úri imádságnak harmadik kéréséhez érkeztünk. Az elmúlt két előadást az első két kérésnek szenteltük, vagyis annak, hogy mit jelent, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy az Isten lénye, az Isten szándékai kiábrázolódjanak a követőiben, és mit jelent az, hogy jöjjön el a te országod, vagyis hogy felfogjuk a lényünk mélyig, felfogjuk, hogy az Isten országa, az Isten uralma mindig a szabadságon, a szereteten és az igazságon alapuló uralom. Ha kívánjuk ezt a saját életünkben, és már itt a földi életben ennek hatája alá helyezzük magunkat, és kívánjuk azt, hogy jöjjön el az az ország, ahol nem lesz már pusztítás, rombolás, gyász és halál, akkor a második kérésben az is benne van, hogy ne csak a földi életben jöjjön el az Isten országa kinek-kinek a szívébe, hogy fogadjuk el ezt, hanem hogy küzdjünk azért, hogy mennél gyorsabban jöjjön el az Isten uralma azok számára, akik ezt igényelik, és lezáruljon az a szenvedés teljes küzdelem, az a véres küzdelem, ami a történelmet átszövi. Jön ezután a mi atyánknak a harmadik kérése, amely lezárja az első három kérést, ami összefügg, és amely bizonyos értelemben az egyik legnagyobb kérés, ami így hangzik: legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, azonképpen itt a földön is. Az első három kérés tehát így kapcsolódik egymáshoz. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, miként a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ez a harmadik kérés megfogalmazza, hogy a mennyben érvényesül az Isten akarata. A mennyei világok lakói, az igaz angyalok, az Istenhez hűséges angyalok körében az Isten akarata érvényesül. Nem azért, mert Isten rájuk erőltetni az akaratát. Ők ugyanolyan személyes lények, mint mi vagyunk, az angyalok. Az el nem bukott angyalok belsőleg látják, hogy amit az Isten gondol és kíván, az jó és igaz. És a mennyben érvényesül az Isten akarata. Itt a földön nem érvényesül az Isten akarata. Földünk nem a létező világok legjobbika, ahogy a felvilágosodás néhány gondolkodója tartotta. Földünk nem az a világ, ahol a jóról meg a jobbról beszélni lehetne. A földünk az a szintér, ahol a rosszról, a kevéssé rosszról, vagy a nagyon rosszról lehet beszélni. Csak egyes emberek életében lehet beszélni a jóról. Azoknak az életében, akik igényelik azt, hogy az Isten akarata érvényesüljön az életükben. Akik nem a saját beképzelt igazságuk szerint akarnak járni, nem a maguk önhitsége, önigazolása szerint akarják alakítani az életüket, hanem akik valami igazi, maradandó jót kívánnak és arra vágyakoznak. Vajon mit fejez ki a maga mélységében ez a harmadik kérés, hogy legyen meg a te akaratod? Mindannyian ismerjük, hogy egy ember a világra jön, hát mit is látunk rögtön egy kis ember palántából? Nem annyira a lelkiismeretét, hiszen az később fejlődik ki, nem annyira az értelmét meg a gondolkodását, mert az is később bontakozik majd ki, hanem ahogy az ember először életmegnyilvánulásokat tesz, hát az akaratát közvetíti a környezetének, a kis csecsemő, az egészen kis gyerek valami hihetetlen nagy akaraterővel rendelkezik, sokszor a kis ujja köré csavarva a felnőtt társadalmat, sokszor becsapva és a maga akarata szerint vezetve szülőket, rokonokat és az egész környezetét. Az emberi világban, ami először feltűnik, az az akarat, hogy egy embernek, egy személyes létező lénynek az első dolga az, hogy megkülönböztesse magát másoktól, és a maga akaratának irányt szabjon, és keresztül verekedjen mindenen, és érvényesítse az akaratát. Hány és hány kifejezés van még a hétköznapi nyelvben is erről, hogy akaratos, hogy érvényesíteni akarja az akaratát, hogy erős akarat, hogy makacs, hogy konok, hogy csökönyös, vagy pozitív irányba, hogy következetes, hogy álhatatos. De minden esetre az akarat az először megnyilvánuló elemi valóság egy ember életében. akik a filozófia történetet tanulmányozzák, tudhatják, hogy maga a gondolkodás történet is sokszor így képezte le az emberi életet, hogy voltak voluntaristák és voltak intellektualisták. Voltak, akik azt mondták, hogy az akarata döntő az ember életében, mert az a legközvetlenebbül érzékelhető valóság. Azt tudom, hogy én mit akarok, ebben biztos vagyok, hogy én mit akarok. Vannak pedig, akik azt mondják, hogy azért az értelem a vezető erő, a vezető tényező. Nos hát, sorozatunk a Bibliát ismerteti, a bibliai proféták tanításait, nem akarok filozófia történeti kérdésekben állásfoglalni, de annyi bizonyos, hogy ha az emberi élet a voluntarizmussal kezdődik is, valahogy mindannyiunk számára azért az a jó emberi élet, az a követendő emberi példa, amikor az embert nem annyira a gyors ösztöne, a hirtelen indulata, vagy a maga nagyon is jól begyakorlott akarata vezeti, hanem amikor az emberi életet valahogy a lelkiismeret vezetné, vagy a józan belátás és meggondolás vezetné. Nem az a helyes és mindannyiunk számára rokonszenves ember, aki hallgat a lelkiismeretére, aki belátásra jut, aki megfontolja a mi érveinket, és nem csak törzúz és a maga akaratát részesíti előnyben. Legyen meg a te akaratod. A legyen meg a te akaratod kéréssel záródik az első három nagy kérés, és ez a harmadik kérés valóban nagy kérés. Az akaratunkat összhangba hozni Isten akaratával. Hogy az akaratunk önként, kényszertől mentesen fejet hajtson egy jobb akarat előtt. Hogy az akaratunk összesimuljon annak az akaratával, aki sokkal jobban szeret bennünket, mint mi önmagunkat, aki sokkal jobban tudja a valódi, az igaz céljainkat, mint mi önmagunk. Micsoda hatalmas dolog, micsoda hatalmas kérés. Állandóan kérni kell ezt, hiszen érezzük, hogy az egyik pillanatról a másikra nem megy. Ez az életnek egy egész folyamatát feltételezi, hogy az akaratunk összesimuljon az Isten akaratával. Lehet ezt ellenőrizni is a Biblia szerint, hiszen hogyha olvassuk a Bibliát, amiből látjuk az Isten törvényét, az Isten parancsolatait, ami mi más, mint az Isten akarata. A Bibliában ez a kifejezés, hogy Isten törvénye, Isten parancsolata, Isten akarata, Isten lénye, Isten neve, Isten személye, ez egy és ugyanaz. Ami az Isten, és amit akar az Isten, hogy ezzel összesimuljon az, amik mi vagyunk, mi szeretnénk lenni, amit mi akarunk. Hogy ne törték volna az emberek ezen a fejüket, kedves nézőink? Hogy ne találtak volna ki nagyon sok elméletet arról, hogy lehet ezeket a féktelen csikókat, ezeket az akarat nyilvánulásokat, megnyilvánulásokat megfékezni, vagy jó irányba terelni? Több ilyen elméletet, több ilyen gyakorlatot ismerünk. Például a keleti vallásokban nagyon sokszor feltűnik az, hogy tulajdonképpen az életnek a legnagyobb problémája az, hogy mindenki mást akar. Mindenkinek van egy bizonyos akarata, de ezek nem összetartó akarat megnyilvánulások. Mindenki a világ szekerét más és más irányba akarja húzni. Ezért a keleti vallások, a hinduizmus, brahmanizmus, buddhizmus, maguknak, ezeknek a vallásoknak a gyakorlata is, például a jóga vagy transzcendentális meditáció, vagy bármi más, arra irányul, hogy tulajdonképpen az ember mondjon le az akaratáról. Mert az akarat szerzi a legtöbb problémát az életben. Az ember helyezkedjék a tiszta szemlélődés, a meditáció állapotába. Az ember szabaduljon meg önmagától, mondjon le az akaratáról. Mert aki nem mond le az akaratáról, és görcsösen ragaszkodik a maga elképzeléséhez, és végül is ahhoz, hogy az életet úgy formálja, hogy ő gondolja formálja, és görcsösen ragaszkodik az élethez, az majd büntetésül a halála után újra visszatér erre a földre, és belép a szamszára körébe, és addig, míg az ember nem tud lemondani igazán az akaratáról, újra kezdődik a megtestesülések sorozata, a reinkarnációs kör, ugye a keleti vallásoknak és a keleti tanításoknak egyik alfája és omegája, tehát tulajdonképpen ezek azt mondják, hogy az ember üresedjék ki az akaratából. Minden rosszat az akarat szerez ezen a földön, minden szenvedést az akarat szerez. Amikor ezek a keleti tanítások bejöttek az európai kultúrkörbe, főleg ugye a reneszánsz, a felvilágosodás, de itt inkább a romantika, a késő romantika korától. Például Schopenhauer, aki átemelni akarja ezeket a keleti eszméket, mondja, hogy a világ mint akarat és képzet című nagy művében, hogy tulajdonképpen ugye a nagy probléma az, hogy mindenki akar, és senki nem áll meg, és senki nem gondolkozik el arról, hogy tulajdonképpen jót akar, vagy nem jót akar az ember, amikor olyan bőszülten követné a terveit, a céljait. Aztán Nietzsche is, aki Schopenhauernak nagy tanítványa volt, mondja, hogy tulajdonképpen itt az ember életben a hatalom akarása, a Wille zur Macht, a hatalomra törő akarat, ez dominál, és az ember fölénybe akar kerülni a másik emberrel szemben, és az ember akaratoskodik, és úgy gondolja az ember, hogy az érvényesül, aki két könyökkel megy előre az életben, és tör, zúz, és vannak bizonyos emberek, akik az életet erre tartják jónak, hogy a maguk elképzeléseit, a maguk erős akaratával véghez is vigyék. Hát íme a rossz példa az akarat, az akarattól meg kell üresedni. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia egyáltalán nem ezt mondja. A Biblia nem azt mondja, hogy az akarat rossz, hogy az akaratot ki kell söpörni a házból. A Biblia azt mondja, hogy az akarat rosszá vált, az akarat rosszá lett, de az akarat is úgy, ahogy a lelkiismeretünk is megtisztulhat, hogy az értelmünk is megváltozhat, az akaratunk is megváltozhat. Mikor változik meg az akarat? Nem akkor, ha lemondunk az akaratról, nem akkor, hogyha kilépünk önmagunkból és a tiszta szemlélődés állapotába helyezzük magunkat, hanem akkor változik meg az akaratunk, ha a lelkiismeretünk egyre erősödik, az értelmünk tiszta gondolkodásra jut, és az akaratunk azt teszi meg az életben, annak a szolgálatába áll az életben, ami a helyes cél, ami a kétségkívüli igazság, amit egyedül az Isten tud megmondani. Nagyon sokszor az emberek húznak jobbra, húznak balra, egyik ezt akarja, másik azt akarja. Sokszor házasságok, nagy szerelem, nagyon szép kezdet után mennek szét, mert az egyik ezt akarja, a másik azt akarja. Nagyon szépen mondja a Prédikátor könyve 4. fejezetében a Biblia, hogy nem a kettős kötés az igazi házasság, nem az, amikor itt van a férfi akarat, itt van a nő akarat, és akkor egy idő után egyik erre húz, másik arra húz, hanem így mondja a Prédikátor könyve 4. fejezete, hogy a hármas kötés nem egyhamar szakad el, a hármas kötés. Vagyis ahol itt van a nő, itt van a férfi, de itt van valaki még, akinek mind a kettő aláveti az akaratát önként, jó belátásból, és ez az Isten. Legyen meg a te akaratod. A legszeretettebb emberi kapcsolatokban, a barátságban, a szerelemben, a házasságban, de általában minden egyes emberi kapcsolatban ez a nagy törvény, hogy ne az, amit én akarok, ne az, amit ő akar, ne az legyen, hogy most nekem van igazam, vagy ő neki van igaza, hanem az a kérdés, hogy mi maga az igazság, aminek én is és ő is alá tudjuk vetni magunkat. Legyen meg a te akaratod. Említettem önöknek mai esténk során, hogy tulajdonképpen ez egy folyamat, az élet egész küzdelmének végső nagy eredménye kell, hogy legyen, és azért minden nap meg kell küzdeni, hogy az akaratunk összhangba kerüljön egy jó, egy tökéletes, egy teljes akarattal. Így is mondja ezt Pál apostol a római levélben, hogy vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És ha ezt megvizsgáltátok, akkor szánjátok oda magatokat az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata követésének. Vérverítékes küzdelmet folytatott ennek az akaratnak a követésért maga Jézus Krisztus is. Festők sokasága ábrázolt ezt a jelenetet az ókeresztény mozaikoktól egészen a romantika koráig, több mint 1000 éven keresztül, hogy Jézus hogy küzdött a Getsemáné kertben. Megragadó ábrázolások örökítették meg azt, hogy mit jelentett Jézusnak küzdeni azért, hogy ne az ő akarata valósuljon meg, hanem az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amikor Jézus itt a földön járt, és Jézus is nem csak Isten fia volt, hanem emberfia is volt. Neki is volt önálló akarata. Neki is kellett küzdeni azért, hogy az isteni akarat és önmaga akarata összesimuljon és találkozzék, mert az emberiség számára az egyetlen reménység a fölemelkedéshez, a szabaduláshoz, a rosszból való kiemelkedéshez ez, hogy az isteni akaratra rátaláljon az emberi akarat, a kettő találkozzék, és ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Megrendítő az a küzdelem, amit az evangélisták leírnak, hogy Jézus Krisztusnak más volt egy kicsit az akarata, mint a mennyei atyának. Jézus Krisztus így kezdte az imádságát az olajfák hegyén, a Gecsemáné kertjében, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Miért kell nekem szenvednem mások bűneiért? Én nem vagyok vétkes, én rosszat nem tettem egy emberrel sem. Miért kell nekem szenvednem azért, amit se testem, se lelkem nem kívánt, amit mások követtek el, ha minden lehetséges előtted, atyám? Kérem, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Ártatlanul meghalni. Ártatlanul, de felnőtt korban és tudatosan megaláztatni, megcsúfoltatni, meghalni. Jézus tudta, hogy mi vár rá. Jézus emberi természete visszahőkölt a ráváró szenvedésektől. Jézus akaratában ott volt az, hogy nem lehetséges talán másképp kiszabadítani az emberiséget a bűnfogságából. Jézus tudta, hogy miért jött. Ő az isteni értelmével látta, hogy csak egy megoldás van. Csak az a megoldás, hogy valaki, egy ártatlan vegye magára az ember bűneit, és halljon meg az ember helyébe állva, és talán ettől az ember szíve felolvad, a jégpáncél felolvad, és az ember szabadulni akar a bűnből, amiből egyébként sem nem tud, de sem nem akar szabadulni. Talán az ember akaratát meg lehet ezzel nyerni, hogy látja az ember, hogy maga az Isten képes meghalni érte, annyira szereti őt az Isten. Jézus ezt előre látta, hiszen mondta, hogy ezért az óráért jött a világra, hogy minden gyógyítás, tanítás, ami egyébként hatalmas dolog volt Jézus 3,5 éves működésében, de szinte eltörpül emellett. Emellett a hatalmas áldozat mellett, amit ő a Golgotán kívánt véghez vinni, hogy a maga tiszta, ártatlan életével befedezni az emberiség bűnadósságát, adni az életet azokért, akiknek jogosan lehetne az életük vége, a pusztulás, a megsemmisülés. Jézus tehát ezt tudta. De hogy Jézusban mennyire valóságos küzdelem zajlott le, és hogy mennyire nem előre megrendezett és valami mesterkélt dolog a Biblia szerint a megváltás, hogy amikor az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztusnak küzdeni kellett azért, hogy az ő életében is megvalósuljon az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Evégből kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak ő vele, mert jól esett volna neki, mert erőt adott volna neki, hogy azokért, akikért az életét kívánja adni, hogy azokért nem hiába küzd, hogy azok vele vannak, hogy virrasztanak. Amikor Jézus odament a legszeretettebb 3 tanítványhoz, Péterhez, Jánoshoz, Jakabhoz, akik ott voltak közvetlenül mellette, és a tanítványok is egy kőhajításnyira tőle, és ott a Gecsemáné kertjében elaludtak ezek a tanítványok, és Jézus felébresztette őket. Simon, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát küzdjetek azért, hogy meg tudjam hozni az áldozatomat. Olyan jól esnék az, hogyha együtt lennétek velem. Hogyha látnám azt, hogy nem hiába hozom az áldozatot, ha látnám azt, hogy ti is törekeztek arra, amiért én az életemet akarom adni. De Péter nem tudott egy óráig sem vigyázni. Jézus másodszor is visszament, harmadszor is visszament. És nem csak visszament és az aluva talált tanítványokat fölébresztette, hanem ő újra visszatért a maga küzdelmének a színhelyére, és nem úgy fejeződött be ez a küzdelme, hogy múljék el tőlem ez a keserű pohár, hanem úgy fejeződött be, hogy mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem legyen meg az, amit te akarsz. Kedves nézőink, hatalmas küzdelem az életben az akarat meggyőzésért való küzdelem. Ha a belső világunk csak lelkiismeretből és értelemből állna, akkor könnyű lenne a dolog, mert amit igazságnak fölismerünk, amit belátunk, rögtön tudnánk is cselekedni. De a belső világunkba Isten még valamit beleteremtett. Tudnék az, hogy tényleg a teljes ember jöjjön mozgásba, a teljes ember élete legyen ott, abban, amit végzünk, amit teszünk. Nem csak lelkiismeretünk van, nem csak értelmünk van, hanem van még egy belső szervünk, amivel valami mellett döntünk, választunk, és aztán amit akarunk is, hogy végbe menjen az életünkben. Így lesz teljessé az emberi személyiség. Nem csak egy pillanatnyi felismerés, az igazságnak egy pontszerű látás, ez a lelkiismeret, nem csak az élet minden területére kiható értelem és gondolkodás, hanem a döntés, ami az embert emberré tesz, hogy mi mellett döntök, mit választok, mire teszem rá az életemet. Tehát lelkiismeret, értelem és akarat, így teljes az emberi személyiség. Ezzel vagyunk többek, mint az ásványok, vagy a növények, vagy mint az állatok. Ezáltal teljes és tökéletes az emberi személyiség. Csodálatos az ember belső világa, de az ember belső világában ott van az akarat. És minden azon múlik, hogy a lelkiismeretünk és az értelmünk lesz annyira erős, lesz akkora meggyőző ereje, hogy az akaratot fokról fokra oda simítja egy tökéletes akarathoz. Ahogy Jézus is megküzdötte ezt a küzdelmet, mindannyiunknak meg kell küzdeni ezt a küzdelmet, hogy akarjuk azt, amit valaki akar, amit Adi olyan döbbenetes erővel fejezett ki az Istenhez hanyatló árnyék című versében, ami a mi atyánk harmadik kérését nagyon jól illusztrálhatná. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
Balassi Bálint, adj már csendességet. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, ód bútul szüvemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébrezd, haragon ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rúdsága fellebb való. Irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezhet-e? Engem te szolgádott, mint régen sokakot ébreszthet-e? Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem igéd szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván halljak meg nyugodván bús kín nélkül.